Szeretett testvéreim, Istenünknek az az ígéje, melynek alapján az ő üzenetét, szent lelkének segítségét kérve és várva, hirdetni kívánom közöttetek, megírva található a Márk írása szerint való szent evangéliumban, annak is a második részében, a 13-tól a 17. versig. Tehát a Márk írása szerint való szent evangéliumban, a második rész 13. versétől kezdve így hallhatjuk Isten igéjét. Az ige szakaszt leülve hallgassuk meg. Azután ismét kiment a tenger mellé, és egész sokaság ment, és az egész sokaság pedig oda ment hozzá, és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá: kövess engem! Az pedig felkelt, és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak, és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Bizonyára sokunknak igen kedves története ez az ige szakasz, amit itt az imént hallhattunk, és valahányszor elolvassuk ezt az igét a Bibliából, magunkra ismerünk, mert lehet, hogy sokan vannak közöttünk, akiket így hívott el az Úr Jézus Krisztus az ő követésére. Mert ez a történet arról tudósít, hogyan szólít meg Jézus egy nagy bűnös embert, és hogyan teszi őt az ő országának, a mennyországának honpolgárává. De ahhoz, hogy megértsük, miként jutunk el odáig, szükséges, hogy először azt vizsgáljuk meg, milyen ember volt ez a Lévi, akinek ez a keresztneve, de később a Máté nevet kapta. Lévi egy vámszedő ember volt. Így gyaníthatjuk bibliai ismeretünkből, hogy nem túl népszerű volt az emberek körében. Sokan megvetéssel illették, és felvetődhet bennünk is a kérdés, vajon azért választotta ki őt Isten, mert annyira alkalmas volt? Vajon azért volt szüksége rá az Úr Jézus Krisztusnak, mert olyan példás volt az élete? Gyaníthatjuk, hogy nem. A vámszedőket gyűlölte mindenki Izraelben. Mindenki megvetéssel illette őket. Azért, mert hivatala által kiszolgálta a pogány római birodalmat, és az emberektől olyan sok vámot szedtek be, hogy azt már el sem tudták viselni. Abban a korban ugyanis Róma egész területén igen gazdag úthálózat volt. Ezen közlekedtek a kereskedők ezrei, őket pedig őrtorony rendszerből figyelték, hogy biztonságosan tudják szállítani portékáikat. A városok, települések határainál pedig vámszedőhelyeket állítottak föl, esetleg a gázlóknál is, vagy a helyszorosoknál, mert hát valamiből finanszírozni kellett ezt a hatalmas infrastruktúrát. És ez még nem is jelentett volna problémát. A gond ott kezdődött, hogy ezeket a vámszedő állomásokat bérelni lehetett. Sok zsidó ember is kibérelte ezeket Palesztinában, és a római birodalmat csak az érdekelte, hogy a kialkodott járandóság adott időre mindig megérkezzen, befolyjon a kincstárba, azzal viszont már nem foglalkoztak, hogy ezen felül, üzérkedés útján milyen nagy haszonra tettek szert azok, akik kibérelték ezeket a helyeket. Így tehát testvérek hatalmas nagy, elviselhetetlen adókat róttak ki honfitársaikra, de az idegenekre egyaránt ezek a bérlők, ezek a vámszedők, mert valamilyen áréssel nekik is kellett dolgozni. Valamilyen haszonnak nekik is kellett, hogy jusson az egészből. És nem csak ez volt a gyűlölet tárgya. Nem csak ez volt, amiért kitaszítottnak számítottak, számkivetetteknek a vámszedők, hanem az is, hogy érintkeztek a római birodalommal. Ezzel a pogány kultúrával, sőt, megalkuttak vele, és annak cinkosaivá lettek. Ugyanis a zsidó törvények szerint tisztátalanoknak kultikusan, tisztátalanoknak számítottak, mert közösséget vállaltak, együtt dolgoztak azokkal, akik sanyargatják és bitorolják az ígéret földjét. Így tehát, testvérek, nem csodálkozhatunk, hogyha ezek a népnyúzó emberek, akik mások zsírjából éltek, a népszerűségi indexen nem a legmagasabb helyet foglalták el, hogy finoman fejezzük ki magunkat. Utálták őket, sőt, még szóba sem elegyedtek velük. A bűnösökkel egy lapon említették őket, és az a bűnös szó, amit itt az ige hoz, abban minden belefér, testvérek. Minden gaztett, minden gyűlöletesség, minden igazságtalanság, amit egy ember elkövethet. Nos, ilyenek közé számították a vámszedőket, nem számított, hogy a választott néphez tartozott ez a Lévi nevű ember is. Így tehát átérezhetjük, milyen állapotban volt ő, hogyan kellett nap mint nap betölteni ezt a presztist népétől, vámot szednie. Mert nem biztos, hogy a saját zsebébe folyt be ez a hatalmas összeg, ugyanis volt fővámszedő az, aki valóságosan bérelte ezeket a standokat, és ő, ahogy ma is, alkalmazhatott más vámszedőket, akiknek közük se volt ez a hatalmas nyereséghez, hanem szinte a megélhetésért kényszerítve voltak arra, hogy elfoglalják ezeket a munkahelyeket. De testvérek, ebben az egész történetben, és ez a sok ecsetelés, amit itt az imént ejtettünk, nem ad más célt, és nem mutat nekünk mást ezen a mai napon, mint hogy azt meglássuk, Jézus az ilyen bűnösöket szólítja meg. Jézus azt mondja, hogy neki az ilyen nagy bűnös emberekre van szüksége, mert ilyeneket választott ki magának. Ilyeneket, mint amilyen Lévi is volt, és ebből az emberből lett aztán egy oszlop apostol, aki az evangélium egyik legnagyobb hirdetőjévé vált. Azt, hogy miért pont Lévi, miért pont ez a bűnös, azt nem tudjuk, testvérek, és nem is ez a fontos. Amikor Isten kegyelmi kiválasztásáról beszélünk, nekünk egy dologgal kell foglalkoznunk, az eredménnyel. Azzal, hogy engem kiválasztott. Azzal, hogy Lévit, ezt a bűnöst kiválasztotta. És ami életünkben is bekövetkezhet, testvérek, ez a hatalmas kiválasztás. Sőt, nagyon jól tudom, hogy vannak közöttünk olyanok, akik már megtapasztalhatják, a bőrükön érezhették hát ennek a történetnek az üzenetét, amely itt, ezen a mai vasárnapon ugyanúgy élő és ható, mint amikor 2000 évvel ezelőtt megtörtént. És testvérek, ismerjük azt a közmondást, én gyermekkoromban nagyon sokszor hallhattam, hogy kutyából bizony nem lesz szalonna. Dehogy is nem. A kutyákból lesznek a legnagyobb szalonnák, testvérek, mert Isten logikája merőben különbözik az ember logikájától. Isten megelevenítő Úr, ő szuverén Isten, és ami az embereknél lehetetlen, az nála igenis lehetséges, hiszen ő az, aki életet lehel egy emberbe, és ő az, aki átformál egy elesett, bűnös emberi életet. Így, testvérek, sokszor, akiről mi már lemondunk, akit mi már hiába valóságra ítéltetetnek gondolunk, Isten arról az emberről másthogy végez. Isten azt az embert megmenti, és olyan nevet ajándékoz neki, amilyet senkinek másnak. Amikor már a legjobban fenekedünk Krisztus ellen, a legnagyobb ellenségünknek gondoljuk Jézust, a legreménytelenebb a helyzetünk és a legkilátástalanabb, amikor már úgy látjuk, hogy nem tudjuk megoldani a problémáinkat, akkor egyszer csak jön Jézus, megjelenik, mint ahogy megjelent Lévinek is, ennek a vámszedőnek, megáll előtte, és azt mondja, kövess engem, vagy fordíthatnánk úgy is, hogy légy tanítványom már, lépdelj utánam. Tedd azt, amit én mondok, és egy csapásra meg fog változni az életed. Nem kell a nap, mint nap téged csanyargató körforgásba beállnod, nem kell gyűlöltnek lenned és megvetetnek, hanem örömteli, boldog és felszabadult élettel ajándékozlak meg téged. Jézus azt mondja testvérek Máténak ezzel a mondatával, hogy kövess engem, hogy nekem úgy kell lesz, ahogy vagy. Olyan állapotodban van rá szükségem, amilyen vagy. Olyan bűnös állapotodban kell lesz nekem, mert te úgysem fogsz tudni önmagadtól megváltozni. Sokszor próbálkozhatunk mi testvérek átváltozni, vagy esetleg lehet, hogy gondolkozunk úgy, majd készé leszek arra, hogy Krisztust kövessem. Majd átformálódok, megváltozok, egy jobb ember leszek. Nem erről van szó, testvérek. Ez számunkra kivitelezhetetlen. Két dolog miatt. Az egyik az, hogy ahogy a hitvallásunk is mondja, az ember a bűneset óta szív szerint hajlandó Isten és vele barátainak gyűlölésére. Az ember önmagától nem tud megváltozni. Önerőből tényleg nem lesz a kutyából szalonna. Nem megy egyedül, testvérek. Vagy esetleg sokan járhatnak abban a cipőben, hogy nem értik, én miért vagyok bűnös. Nekem nincsenek bűneim, Isten nem haragszik rám. Nos, testvérek, az ige azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, magunkat csaljuk meg, és hazuggá tesszük őt. A másik dolog pedig, amiért nem tudunk megváltozni, amiért Jézus az utolsó esélyünk, az, testvérek, hogy Isten feladata az, hogy egy embert megváltoztasson. Az átformálás, a megszentelődés folyamatának elvégzése Isten hatalmi körébe tartozik, és az csak a megtérés után következhetik. A megtérés előtt ilyenről szó sem lehet. A megtérés előtt mi nem kezdhetjük el a mi megszentelődésünket, az Isten munkája. Az ő erejének tudható be az egész, testvérek. Tudom, hogy a római teológia azt mondja, hogy a jó cselekedetek gyakorlásával már ott elkezdhetjük a mi érdemeinket gyűjteni. Ez nem így van, testvérek. Soha az életben nem fog sikerülni megváltozni, az egyedül az Úr hatalmi körébe helyeztetett. Nekünk csak egy feladatunk van, az, hogy elinduljunk Jézus után. És ezt az elindulást tudom, hogy nehéz megérteni, testvérek, de egy képpel megvilágítva arról van szó, hogy képzeljük el a nagy havat, 30-40 centis havat, és hogy egy kisgyerek nem tud ebben bandukolni, az édesapja szegődik elé, és előre kitapossa neki a nyomokat. Nekünk csak egy feladatunk van ezekbe a nyomokba lépkedni utána. Jézus, a mi pásztorunk, mutatja az utat az ő nyájának, és ő hajlandó vezetni bennünket, testvérek. Nekünk csak egy feladatunk van, igent mondani erre a meghívásra. Kövess engem, legyél az én tanítványommá. És Jézus egyedül az, testvérek, ha hisszük, hanem, akire rábízhatjuk magunkat, mert ha erre a kősziklára építjük fel a mi életünket, akkor csalódás, bánat nem fog érni bennünket. Mert nem ember az Isten, hogy hazudjon, és amit megígért, azt ő meg is cselekszik. Itt tehát, testvérek, amikor elvetjük ennek a vezetésnek a lehetőségét, amikor nem akarunk lépkedni ezekbe a nyomokba, nem akarjuk követni a főt, az Úr Jézus Krisztust, higgyük el, hatalmas ajándékoktól fosszuk meg magunkat. Mert lehet, hogy nem olvasunk Bibliát minden reggel, minden nap. Lehet, hogy nem járulunk a kegyelem király székéhez minden nap imádságban, és nem kérjük a mennyei vezetést. Így tehát, testvérek, nem is csodálkozhatunk, ha néha összekuszálódik az életünk. Rengeteg megfásult hívő van gyülekezetünkben is, tudok róla, de nem csak a mi egyház községünkben probléma ez, hanem más református gyülekezetekben is. Testvérek, nem lehet ennek az oka, hogy egy kicsit eltértünk, elmaradtunk Jézustól. Kicsit elmellőztük őt. Lehet, hogy külsőleg követjük őt. Lehet, hogy eljárunk a gyülekezetbe, sőt, még igét is olvasunk. De azt, hogy ezt milyen lelkülettel tesszük, mi lakozik a mi szívünkben, ezt egyedül az Úr tudja. Egyedül az, aki a szívek vizsgálójának nevezi magát. Lehet, hogy nem lenne annyi problémánk, nem lenne annyi fásultság, annyi szomorú családi élet, nem lenne annyi összetört lélek, hogyha ez nem így lenne. Hogyha élnénk azzal a hatalmas lehetőséggel, amit Jézus kínál, a vezetést, Minden apró dolgunkban kérhetjük az ő útmutatását, testvérek. Ő ígéretet tett nekünk arra, hogy válaszolni fog. Ő azt mondta, hogy kiálts hozzám, és én válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked. És testvérek, elhihetjük, bármilyen problémánk lesz az életben, vagy van, lehet, hogy úgy tűnik, mi meg tudjuk oldani átmenetileg. De valóságos, hathatós gyógyírt egyedül az áldott orvos fog hozni, az Úr Jézus Krisztus. Ő most is itt áll előtted, szeléden, a szemedben néz, és azt mondja, kövess engem, gyere utánam, lépd el utánam, és én vezetni foglak téged a keskeny úton. Rajta nem múlik a gyógyulás. Nekünk kell, testvérek, igent mondani erre a hívásra. Nekünk kell utána szegődni, és eleget tenni ennek a drága invitálásnak. De hogyha tovább haladunk az ígénkben, láthattuk azt is, hogy sokféleképpen lehet Krisztust követni. Sokféle igennel lehet válaszolni erre a hívásra, kövess engem. Lehet úgy válaszolni rá, mint ahogy Máté tette. Lehet azt mondani, hogy megyek utánad, Uram. Lehet valóságosan átadni az életünket neki. Felépíteni a mi életünket erre a fundamentumra, Krisztusra, úgy, mint ahogyan Máté tette, akit korábban Lévinek neveztek. És lehet bennünk egy olyan apostol, mint amilyen Máté volt, tehetünk olyan hatalmas dolgokat, hogy megírunk egy evangéliumot, mint ahogy a Máté tette, testvérek, hogyha utána szegődünk Krisztusnak, és tanítványává leszünk, mert ő folyamatosan mondja nekünk az ő üzenetét. De lehet úgy is követni Jézust, ahogyan a 15. versben olvassuk, ahogyan a sokaság ment utána. Mert az eredeti nyelvben különbség van a két követni ige között. Az egyik, ahogyan Mátét hívta Jézus, egy átadott életet jelez. Egy olyan követést jelent, aminek az eredménye üdvösség. Aminek az eredménye az, hogy beállok az Úr Jézus Krisztus tanítása alá, és elmondom a szívemben neki, hogy nekem szükségem van rá Krisztus. És lehet úgy is követni, ahogyan ez a sokaság tette, lehet követni Jézust csak a lakomáig. Csak a lakomáig. Mondhatjuk mi is, testvérek, azt, hogy nem kell nekem Jézus, csak egy kevés belőle. Nem kell nekem, hogy eljárjak a templomba, nem kell nekem, hogy igét olvassak, elég a nagy ünnepnapon megjelenni ott, a végén még megtérek. Nem kell, testvérek, Jézus. És hányan elmondják ezt tudatosan vagy tudatalatt, de az életük nem azt mutatja, hogy belátnák, nekem szükségem van Jézusra, és nála nélkül nincsen esélyem. Így tehát, testvérek, amikor látjuk azt, hogy Máté hogyan reagált Jézusnak eme csodálatos hívására, kövess engem, legyél a tanítványommá, akkor meghívta a barátait, a cimboráit, a vámszedő társait az ő otthonába is lakomát szerzett. Tehát mit látunk? Vígasság támadt az ő szívében, örvendezés. Hát hogy ne örült volna Máté, hogy átment a halálból az életre? Isten is örül minden bűnös embernek a megtérésén. Máté is belátta ezt. Micsoda hatalmas nagy ajándékot nyert meg azzal, hogy Krisztus tanítványa lett. És azzal, hogy Jézus leült hozzá, bement az ő hajlékába, nagyon sokat jelez a farizeusok számára is, és számunkra is. Mert az ókorban az asztalközösség többet jelentett, mint ma. Nem csak azt, hogy leülök a másikkal és együtt étkezek vele, hanem majdnem, hogy életközösséget is jelentett. Jézus közösséget vállalt egy olyan emberrel, aki korábban bűnös volt, de most már megigazítatott. Jézus ezzel a cselekedetével mutatja azt, hogy én szeretlek téged, Máté. Szeretlek téged, testvérem, aki te itt ülsz, és tisztellek téged, mert teremtményem vagy. Drága gyermekem, akit én meg szeretnék menteni, akinek azt mondtam, hogy kövess engem, és te igent mondtál rá. Máté tehát, amikor elindult Jézus után, elkezdett lépkedni az ő nyomaiba, örömre fordult. Máté egy vígadozó ember lett, egy olyan ember, aki tudta, hogy mit nyert meg a Krisztussal való közösséggel. És testvérek, ez a történet a többi szinoptikus evangéliumban is benne van, és egyik helyen sem olvashatjuk azt, hogy ő nemet mondott volna, vagy egyáltalán kételkedett volna abban, amit Jézus mond. Nem mondott semmit, csak fölállt, ott hagyta a vámszedő helyet, és elindult Jézus után. Modellezi azt, hogy nekünk is hogyan kell cselekednünk. De nem csak ezt mutatja meg, hanem ez a történet csodálatosan leírja azt, hogy a reformátusok mit tanítanak az üdvösség rendjéről. Mit láthatunk Máté életében? Először is Isten kiválasztó kegyelmének köszönhetően megjelentette neki az ő irgalmát, és erre a kegyelemre nem tudott másként válaszolni Máté, mint igennel. Olyannyira ellenállhatatlan volt az ő életében, és azután elindult ezen az úton, elindult ezen a biztos úton, és szilárd bizonyosságot nyert arról, hogy az ő neve bizony fel van írva a mennyek országában. Belátta azt, hogy amit eddig követett, az nem működik. Amit eddig követett, az veszélybe sodor, és egy olyan út, aminek a végén nem áll semmi, csak a kárhozat. És fölállt az ő vámszedő helyéről, elindult Jézus után. A héber gondolkozás nagyon érdekesen világítja meg a megtérés fogalmát, amit itt megfigyelhetünk Máté életében is. Ismét a halakhoz kell kötnöm, de nem az én személyem miatt, ha bár tudják a testvérek, hogy mennyire ragaszkodok hozzájuk, hanem azért, mert ez az igében áll. A héberek azzal a képpel világítják meg egy ember megtérését, hogy amikor a halak úsznak az édes vízben a tenger felé, és egyszer csak megérzek a sós vizet, akkor hirtelen megfordulnak, odahagyják a számukra halált hozó közeget, és elindulnak vissza az édes víz felé, a forrás felé. Ezt a megfordulást, ezt a hirtelen váltást láthatjuk most Dévi életében is. De a görög gondolkozás is jól kifejezi azt, ami itt most megtörtént. A görögök pedig azt tartják a megtérésről, a görög hívő emberek, hogy az értelemnek kell elváltoznia, az értelemnek kell, a nusznak kell átalakulnia. Ugyanezt történt Máté életében is. Átértékelődött minden, ami addig történt. Új szemüvegen át, mint egy Krisztus tanításának szemüvegén át kezdte el az ő egész életét, az ő egzisztenciáját vizsgálni. És tovább már nem a pénzt követte. Mi nekünk is testvérek, tovább már nem azt kell követnünk, ha Jézus így szól hozzánk. Nem a családunk boldogsága kell, hogy az első polcon legyen az életünkben. És sorolhatnám még estig ezt a listát. Ezek is megmaradhatnak az életünkben, csak szívünkben a megfelelő helyre kell őket távoztatni. Azért, mert Krisztus követése a legfontosabb, és hogyha őt követjük, akkor már ezek a dolgok is a megfelelő helyre, szívünk megfelelő bugyrába fognak kerülni, ami egész valónkban. De hogyha tovább haladunk a testvérek a történet tanulásában, akkor beláthatjuk azt is, hogy Jézus mást is üzen nekünk ebből a történetből. Mert azzal, hogy Jézus leült a vámszedők és a farizeusok asztalához, sok dolgot megmutat. Nem csak őket ítélte meg, nem csak a farizeusok vágyát válaszolt asztalát a telibe azzal, hogy leült a bűnösök közé, hanem bennünket is megszólít ezáltal a testvérek. A farizeusok ugyanis, és az írástudók már teljesen letettek ezekről az emberekről, ezekről a vámszedőkről. Azt tartották, hogy még a családjuk sem üdvözülhet, még az sem csatlakoztat Jahve népéhez, még ők sem igazulhatnak meg soha. De ez nem így van, testvérek. Jézus az, aki erre az egészre nemet mond, és mondja azt, hogy Isten logikája merőben más annál, mint amit ti hisztek, mert én éppen, hogy az ilyen bűnösök közé küldettem. Sokszor megtörtént már az, hogy olyanok, akikről azt gondoltunk, ez az ember biztos ott fog ülni Isten jobbján, illetve az ő királyi szék, az ő mennyországában, lemaradt az örök életről. Azok pedig, akik kicsinyek, akik kivetettek, akikre senkinek nem volt szüksége, üdvözültek. Mert Isten az ilyen kicsinyeket hívja, és a kevésszívűeknek nincs szükségük az Úrra. Isten az ilyen gyermeki lelkületeket gyűjti az ő népe közé. Azokat pedig, akik hivatalosok voltak, de nem mentek el a király mennyegzőre, elveti. Így tehát kiáll a sarkokra, és olyan embereket hívogat, akikről sohasem gondoltuk volna, hogy ott fognak ülni a választott nemzet között. Így tehát, testvérek, ez az Úr Jézus ma is megáll előtted lágyan, itt sétál a székek között is, a szemedbe néz, és azt mondja, kövess engem. Hatalmas nagy felelősség, hogy hogyan válaszolunk erre a hívószóra, úgy, mint Lévi, vagy pedig úgy, mint a sokaság, vagy pedig egyáltalán hidegen hagy bennünket ez az egész megszólítás. Azonban Jézusnak eme szavai, hogy nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szükségük az orvosra, és nem az igazakat, hanem a bűnöseket hívja a megtérésre, bennünket is felszólít valamire, akik már hiszünk. Az evangelizálásra, testvérek, a többi ember Krisztushoz való elvezetésére, és ez parancs. Az igét hirdetni, a misszió parancs. Ez nem valami társadalmi munka, valami kegyes cselekedet, hanem Jézus parancsba adta, és kötelesség, aminek az elmulasztásáért bizony ítélet jár, még a hívők számára is. Mert a vért feltünkön kéri számon Isten, hogyha a másikat nem intettük meg az örök élet felől, és elkárhozott. Így nagyon nem mindegy, mit kezdünk a missziói parancsal, testvérek. Betöltjük-e azt, vagy pedig elvetjük. Jézus közösséget vállalt a bűnösökkel, csodálatosan szimbolizálta azt számunkra, és mutatta meg az utat, a lábnyomot, hogy hogyan kell nekünk is cselekedni. Nem kell velük azonosulni, nem kell beépülni közéjük, hanem a bűnösök közé kell menni, testvérek, mert az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És a bűnösöket kell ő hozzá hívogatni. Így tehát, testvérek, ha ezt a parancsot betöltenénk, lehet, hogy az egyházunk sem ott állna most, ahol van. Mert ha hisszük, ha nem, hogyha a taglétszámunk statisztikája ezt a tendenciát mutatja tovább az egyházunkban, a Magyarországi Református Egyházban, 20-25 éven belül gyülekezetünk több mint 50%-a elsorvad. Kongóan üresen maradnak a templomok, és nem lesznek, akik az Isten tiszteletre járnak. Láthatjuk, testvérek, ez tény, ez nem fenyegetés. Ezen még lehet változtatni. Lehet, hogy sokban rajtunk is múlik. Mit kezdünk ezzel a hatalmas parancsolattal? Tegyetek tanítványommá minden népeket. Mi lett volna, hogyha Máté, miután elhivatott, megállt volna, ahogy bejutott a szoros kapun, belülről kezdte volna el az ajtófélfát támasztani, és nem haladt volna tovább a megszentelődés útján, az evangélium hirdetésében. Mi lett volna, testvérek? Nem született volna meg a zsidóknak szóló evangélium, az első evangélium. Vagy mi lett volna, hogyha miután Saulus megtér, Jézus átformálja őt, nem kezd el missziózni. Nem kezdi el hirdetni az igét. Lehet, hogy nem lett volna annyi gyülekezet alapítva. Láthatjuk most az apostolok cselekedetéről egy könyvben, sokat olvashattunk a kalauz szerint erről. Mit meg nem tettek ezek az apostolok? Isten nekem-e szent emberei azért, hogy Krisztus hirdessék, hogy az Úrnak igéjét mondják el a pogányoknak, a zsidóknak egyaránt. Szenvedtek, megostoroztattak, börtönbe zárattak, volt, aki megköveszetett, halálveszélyben forogtak. Hol vagyunk mi ehhez? Hát vallásszabadság van. Bennünket nem üldöznek ezért, testvérek. Ezek az emberek életükkel kárhoztatnak bennünket. És igaz rájuk az ige, hogy nem volt méltó rájuk a világ. Konkrétan mi is tehetünk, testvérek. Erőnek erejével hirdethetjük azt az evangéliumot, amire mindannyian megtanítottunk. Mert hogyha megtértél, akkor Krisztusnak apostola leszel. Mindenkinek hirdetni kell az evangéliumot, és ez alól nincsen mentség. Ez, testvérek, parancs. Mindenkinek a maga módján, mert Isten állandóan alkalmat készít minden ember életében, a munkahelyén, családjában, bárhol arra, hogy beszéljen Jézusról. Azonban ezen a mai délelőttön mást is megtanít Jézus nekünk, mást is szívünkre helyez ezen az igény keresztül, amit az imént felolvashattunk. Ez pedig nem más, hogy vigyázz, nagyon vigyázz, mert amikor egy másik emberrel beszélgetsz, nem tudhatod, hogy kivel állsz szemben. Nem tudhatod, hogy Krisztus hogyan tekint rá. Nem tudhatod, testvérem, hogy meghalt-e érte Krisztus. Hogy ki ő Istennek. Nemrégiben igen megrázó és számomra kiózanító történetet, illetve valóság élményt hallottam az egyik leendő lelkész barátomtól, akik gyülekezett plántálás tanultak, és ezért Budapestre kellett nekik utazni az egyik olyan gyülekezetbe, amely hajléktalanokból alakult meg. Templomuk még nem volt, hanem a művelési házban gyűltek össze vasárnapról vasárnapra. Ő, ahogyan ott járkált az istentisztelet után, meglátott egy igen furcsa küllemű bácsit, akiről minden feltételezett volna, csak azt nem, hogy Istennel valamilyen kapcsolata van. Torzomboz volt, esetleg a ruhája sem úgy nézett ki, ahogy mi azt elgondolnánk, és oda ment hozzá, megszólította. Áldás, békesség, hagyj ajánljak önnek egy hatalmas ajándékot. Ismerje ön az Úr Jézus Krisztust. Erre megfordult a bácsi, és csillogó szemekkel a szemébe nézett az Úr Jézus Krisztust, hogy ne ismerném. Ő az, aki megváltott engem, ő az, aki kiragadott a bűn mocskából, aki az üdvösség útján kezdett el vezetni engem. Testvérek, lehet, hogy szemétszagú a bőre a hajléktalan embereknek. Lehet, hogy annyira egyszerűen tudnak beszélni, hogy még a nevüket is alig tudják megvalani nekünk. Nem számít, nem tudhatod, hogy Krisztus meghalt-e érte. Nem tudhatod. Csak annyit tudsz, hogy Isten megparancsolta, mondd el neki is az örömüzenetet. Mert az nem csak a tiéd, a tied is, de másoknak is adatott. De nem kell, testvérek, a hajléktalanokig eljutni, maradhatunk mi az egyház községünkben is, gyülekezeteinkben is, a hívő közösségében. Vigyázz, nagyon vigyázz, ismét azt mondom. Mert amikor szív szerint elfordulsz a másiktól, mert külsőleg megítéled őt, mert nem abba a baráti körbe tartozik, amelyet én a hívőkkel kialakítottam, nem abba a körbe, amelyben én jól érzem magam, így nem beszélgetsz vele, tudatosan, vagy esetleg akaratlanul, de elmellőzöd a vele való közösséget, és elmegy, az a te lelkeden szárad. Az Úr tudja, hogy hányan vannak, akik azért hagyták el gyülekezetünket, mert nem foglalkoztunk velük, mert nem ereszkedtünk le hozzájuk, nem ereszkedtünk le idézőjelben arra az értelmi színvonalra, amelyen ők mozogtak, és elhagyták a gyülekezetünket, mert nem érezték magukat otthon. Nem voltunk jó pásztorok, a pásztorolást nem gyakoroltuk, pedig ezt a tisztet nekünk is adta Jézus. Jegyezzük meg, Isten logikája más, aki a legnagyobb akar lenni közöttünk, az mindenkinek szolgálja legyen, még a hajléktalanoknak is. Kemény szavak ezek, testvérek, de az Úr igéje. És ő tudja azt is, hány vérző lélek van a gyülekezetekben, a magyarországi református egyházban, azért, mert az Úrnak szolgái, az özvegyasszony két fillérének megszegyenítő szolgálatával viszonyul az Úrhoz, viszi az Úrnak terheit, de megbecsülést, jó szót a közösségekben nem kapnak. Ez a Krisztus testének lábbal tiprása. Ugyanis az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy mindnyájan az ő testéhez tartozunk. A kisúly éppen úgy, mint ahogy a fej, és egyik nélkül az egész nem működik. Így tehát, testvérek, a gyülekezetben nincsen ranglétra. A gyülekezetben mindenki egy státuszban áll, jó esetben, Isten gyermeke a Krisztus által. Azonban olyan jó tudni, hogy ha bár kemények ezek a szavak, és megítélnek engem, megítélnek bennünket, mert aki tudja, akinek tudnia kell, az magára veszi ezt, aki pedig nem, háláthatat azért, hogy nem esett bele a sátánnak eme csapdájába, de hogyha esetleg beleestünk, és már úgy érezzük, hogy nem tudunk kimászni onnan, akkor ez, hogy Krisztus a betegekhez jött, áldott orvosként, a hívő emberekre, azokra a betegekre is vonatkozik, akik már megtértek. Mert a hívő ember életében is előfordul az, hogy megbetegszik, hogy eltávolodik az Úrtól. Luther nagyon szépen fogalmazta meg ezt a teológiai tantételt, hogy simul justus et peccator, megigazulva és bűnösen. A hívő ember is vétkezik, testvérek, habár tudjuk, hogy a kegyelem már előre készen áll. Olyan csodálatos, hogy már akkor adja az Úr, amikor még el sem követtük az ellene való lázadást, akkor is vétkezünk, testvérek. És ez, hogy Krisztus előre megbocsátotta az övéinek minden bűnét egyszer s mindenkorra, nem nevel bennünket felelőtlenségre. A KT azt mondja, hogy akik igaz hit által a Krisztusba beoltattak, azoknak lehetetlen, hogy a háladatosság gyümölcseit ne teremjék. Tehát testvérek, ha még itt vagyunk, ez a kettőség jellemző lesz ránk a Földön. Krisztus népéhez tartozunk, életre halálra, de mégis ott van a bűn, amely kopogtat. Mégis ott van a bűn, amelynek ellen kell állnunk. Olyan csodálatos, hogy ha az elleni harc közben esetleg elbukunk, elesünk, ott van a kegyelem, testvérek. Ott van a kegyelem, a megújító kegyelem, amely által nap mint nap tiszta lappal indulhatunk. Nap mint nap makulátlanul járulhatunk a kegyelem király székéhez, az Úr Jézus Krisztushoz. Így tehát, testvérek, természetesen követnünk kell az Úr Jézus Krisztust. Mit válaszolhatnánk erre a megszólítására, hogy kövess engem, mint azt, hogy megyek utánad, mesterem, cselekszem azt, amit mondasz nékem. És hogyha már utána szegődtünk Krisztusnak, akkor annak a szeretetnek kell szorongatni a mi szívünknek, hogy micsoda hatalmas ajándékot adott nekem az Úr Jézus, milyen hatalmas dolgot tett meg, értem, az Isten, egyszülött fiát adta oda az én hiába való életemért, ezért a világ legtermészetesebb dolgának kell lennie annak, hogy azt cselekedjük, amit ő mondott nekünk. Ha életünk végéig csak azt cselekednénk, akkor sem hálálhatnánk meg azt a hatalmas kegyelmet, amelyben ő részesített bennünket. Adjunk hálát az Úr Jézusnak, hogy most is szólt hozzánk. Adjunk hálát neki, hogy most is megszólított bennünket, kövessük őt. Ha pedig már azon az úton járunk, amelyen ő látni akar bennünket, a keskeny úton, imádkozzunk, testvérek, azért, hogy megmaradhassunk azon, és ne valljunk kárt. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Most pedig, testvéreim, felállva helyeinkről, válaszoljunk az Úr megszólító üzenetére. Drága Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy Te még mindig gyűjtesz magadnak népeket, mert tart a kegyelmi időszak. Köszönjük, hogy ma is megszólítottál bennünket, és azt akarod, hogy kövessük a Te utadat. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy Te a Te kegyelmeddel jössz elénk, mert mi nem vagyunk rád kíváncsiak. Elénk jön a mi Istenünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy megszólítasz bennünket, megelevenítesz minket, és elhívsz a szolgálatra. Kérünk azért, hogy minél többen, akik még nem tették, igennel válaszolhassanak közülünk erre a drága hívásra. Köszönjük azt, hogy Te ajándékaiddal halmozol el bennünket. Köszönjük azt, hogy rajtad keresztül az általad adott mértékrendszer szerint tekinthetjük dolgainkat az utánad menő úton. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, azt, hogy Te vagy az, aki hozol új embereket ebbe a gyülekezetbe. Köszönjük, hogy Te hozol mindig utánpótlást azok helyett, akik elmennek. Kérünk, hogy akik itt vannak, találhassanak hazára itt, találhassanak szerető közösségre, és bocsáss meg a mi mulasztásainkat, a mi vétkeinket, amikor nem úgy fogadtuk az újonnan érkezőket, ahogyan Te megmutattad nekünk a Te ígédben, ahogyan Te cselekedtél. Bocsásd meg, kérünk, azt, hogyha szívünk szerint megítéltünk valakit, aki a te drága gyermeked, és hamisságot illettük a szívünkben. Köszönjük, hogy te ezektől megtisztítasz bennünket, megújítasz minket a kegyelemben, és köszönjük azt, hogy te vagy az, aki ezt a gyülekezetet megtartod. Kérünk azért, hogy egyházunk közösségei ne vesztenek el Úr Jézus Krisztus, hanem újuljanak meg, legyen ébredés a mi országunkban. Hisszük, hogy ha akaratod szerint való a mi kérésünk, teljesíteted azt. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is te voltál, aki megőriztél bennünket. Köszönjük, hogy az elkövetkezendő időkben is a te kezedbe tehetjük le életünket, gyülekezetünknek minden tagját, szeretteinket, hozzánk tartozónkat. Kérünk azért, hogy áldott orvosként te legyél a vigasztalója, és te állj amellett, aki most valamilyen oknál fogva szomorú szívű, megkeseredett, megfásult. Köszönjük, hogy te megelevenítő Úr vagy. Köszönjük, Urunk, hogy te kegyelmes Isten vagy, és az időknek teljességében elbocsátottad értünk Krisztust, így egyedül téged illet a dicsőség mindenért. Kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, nem a mi nevünkért, hanem egyedül a tiedért. Dicsőség néked örökké. Amen. Most pedig mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat, a mi atyánkat. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, leülve hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy a gyülekezet életében az elkövetkezendő héten a szokott alkalmaink meg lesznek tartva, tehát holnap este, azaz hétfőn, este 6:30 ifjúsági bibliaóra lesz, kedden 6:00, este 6:00 felnőtt bibliaóra, a szombati imaóra most elmarad, jövő hét vasárnap pedig 9:00, ha az Úr éltet bennünket, ismét Isten tiszteletre gyűlünk össze. Ezen kívül egy más természetű hirdetésem is van. Gyülekezetünk egyik egyedülálló női tagja, albérlő társat keres itt Újszegeden, a gyülekezethez közel, jól frekventált helyen. Egy olyan személyre gondol, aki egyetemista és hölgy. Hogyha valaki tud ilyen ismerősről, aki éppen egy ilyen lakhatóságra vágyik, akkor szóljon itt a lelkipásztori hivatalban nekem, vagy éppen annak, aki ügyeletet tart. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző és megáldó pásztora. Most pedig, testvérek, énekeljük el a 450. dicséretünket végig, mind az 5 versével. A 450. dicséretünk első verse így kezdődik. Drága dolog az Úristent dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. fogadjuk a mi Urunk áldását. Az Úr Jézus Krisztus mondja, kövess engem. Amen. Most pedig, testvérek, énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.